Ez a kiadvány ez tulajdonképpen egy, azt gondolom, hogy nagyon nagy hiányt fed be. Hiszen Magyarországon vannak különböző történeti jellegű magazinok, amelyek nagyon-nagyon népszerűek. Viszont ezek tényleg a történettudomány oldaláról közelítik meg a tematikai részüket. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, pontosabban a Móra Ferenc Múzeum igazgatója Fogas Otto úgy gondolta, hogy itt van egy kis üres terület, ez pedig a régészet témaköre. És az volt a célja, a célunk ennek az újságnak az elindításával, hogy ezt a kis szürke zónát, ezt a hiányterületet, ezt lefedjük. És hát éppen amiatt, mert tudjuk, hogy milyen elvárások vannak azért napjainkban olvasói szempontból egy-egy magazinnal kapcsolatban, ezért nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ez az újság, ez, ha fogalmazhatok így, ilyen színes szagos legyen. Tehát ne egy ilyen fekete-fehér, fénymásolt lap jellegű valamire lehet, vagy tessék gondolni, hanem ez egy nagyon igényes, papírból, színes fotókkal, illusztrációkkal ellátott magazin. És hát hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy ez jó ötlet volt, jó döntés volt. Most már a 6. év folyamát járja ez az újság, ami azt jelenti, hogy most már 24 szám, 24. szám készül hamarosan. Tehát ez azt jelenti, hogy érdekli az embereket ez a téma. Szívesen olvasnak a régészetről. A koncepció mindig az, hogy minden egyes lapszám a régészetnek egy-egy újabb és újabb területét mutassa be részletesebben. Ugye ez a legfrissebb őszi számban a víz alatti régészet, de volt már szó például a török hódoltság korából származó leletekről, volt már szó az őskorról, a római korról, a hunokról, tehát nagyon-nagyon sokféle témakört érintett már a magazin, hiszen azt mondhatjuk, hogy a régészet területe, ha nem is végtelen, de azért nagyon-nagyon sok részből tevődik össze. Így mindig van hová nyúlni, mindig van honnan meríteni, és hát hála Istennek Magyarországon elképesztően komoly régészeti szakma van, nagyon profi szakemberekkel, akik folyamatosan a terepen vannak, ásnak, nagyon érdekes eredményekre bukkannak, és ezekről is be tudunk számolni.
Ugye, ahogy már te is említetted, a mostani szám témája a víz alatti régészet, ami igen érdekes témának tűnik. Mesélnél arról a kedves hallgatóknak, hogy hogyan jött létre maga a víz alatti régészet, és mióta létezik?
Ez a régészeti terület, ez tulajdonképpen a 20. század eleje környékére datálható, de ekkor azért ezt még nem nevezhetnénk régészetnek. Inkább azt mondhatjuk, hogy 1900-as évek elején kezdtek el jobban az iránt érdeklődni, ahogy fejlődött a víz alá merülés technikája, hogy hogyan lehetne vizekben elsüllyedt hajókat kiemelni, vagy különböző tárgyakat a felszínre hozni. És hát ennek egy óriási lökést adott néhány évtizeddel később, 1942 környékén Jean Cocteau, aki tulajdonképpen kifejlesztette azt a speciális búvár felszerelést, ami lehetővé tette, hogy hosszabb időt is a víz alatt tölthessenek a kutatók, a búvárok. Úgyhogy ez egy nagy lökést adott, hogyha Magyarországot nézzük, akkor itthon a konkrét víz alatti régészet 1980-as években indult el. De amint mondtam, tehát tényleg a 20. század elején ez még nem nevezhető régészetnek. Ha nemzetközi szinten nézzük, akkor pedig az 1960-as évek környékét jelölhetjük ki kezdő dátumként. Az, hogy pontosan hol, milyen módon történt a víz alatti régészetnek a fejlődése, az nagyon sokban függött attól, hogy az adott területen milyen típusú vizek vannak. Hiszen nem mindegy, hogy ez egy óceán mondjuk, vagy mondjuk csak folyók és tavak, ahogy Magyarország tekintetében van. Úgyhogy viszonylag régi a víz alatti régészetnek a múltja, viszont tény, hogy a régészet különböző területei közül azért ez az egyik legfiatalabb ág.
Azért egy olyan országban, mint Magyarország, ahol lényegében folyók és tavak vannak, eléggé korlátolt a víz alatti régészetnek úgymond a lehetősége, de mégis hogy látod, mekkora jelentősége mégis Magyarországon a víz alatti régészetnek?
Egyre nagyobb, azt tudom mondani, ugyanis Magyarországon is elképesztő mennyiségű lelet lehet a különböző folyókban és tavakban. Ugye ezeket ugyanúgy, ahogy a földbe se tudunk belelátni, úgyisten igazándiból, a víz alá sem tudunk annyira pontosan látni, hiszen természetesen ma már vannak nagyon-nagyon komoly eszközök, műszerek, amik segítenek a víz alatti tárgyaknak a felkutatásában, de hát ugye könnyen előfordulhat, hogy valami akár egy több méteres iszapréteg alatt fekszik, éppen ezért nagyon nehéz hozzájutni. Úgyhogy a magyarországi víz alatti régészet is egyre fontosabbá vált az elmúlt időszakban. Ezt mutatja például az, hogy Budapesten ugye zajlik a Széchenyi Lánchíd felújítása, és a felújítás kapcsán régészeti feltárásokat végeztek a víz alatt. Ez azt jelenti, hogy a Budapest Történeti Múzeumnak a munkatársai ott a híd környékén, a Dunában végezték ezeket a feltárásokat. És nagyon izgalmas volt az, hogy természetesen elképesztő mennyiségű modernkori tárgyat is találtak, telefont, kulcsot, rollereket is még sorolhatnám, de például találtak ágyú golyót is, ami valószínűleg Buda 1686-os ostromakor kerülhetett a Dunába. Tehát ezeknek a tárgyaknak a megtalálása, a felderítése, ez egy óriási lehetőség a hazai régészeti szakma számára, de azért ennek az eszközei, a technikai háttere, a személyi háttere azért nagyon-nagyon nagy kihívásokat tud állítani egy-egy projekt elé.
Hogyan kell elképzelni egy víz alatti régészeti ásatást? Gondolom, hogy a leletek a víz alatt vannak, ezért egy kicsit bonyolultabb a történet, mint mondjuk a szárazföldön.
Ezt tulajdonképpen több részre, vagy több területre lehet bontani. Most azt gondolom, hogy az a legérdekesebb talán, hogyha a magyar folyamatot nézzük meg. Például itt akár a Lánchíd környéki Duna feltárásnál. Ugye először használják ezeket a különböző műszereket, amelyel fel tudják deríteni a szakemberek, hogy nagyjából milyen tárgyak vannak a vízfelszín alatt, a mederben. Ez abban segít, hogy tudják azt, hogy hol kell merülni. Maga a merülés az nem egy egyszerű egy folyóvízben. Ugyanis egy folyónak, például a Dunának olyan erős a sodrása, hogyha csak simán valaki lemerülne így önmagában a bulvár felszerelésével, akkor nagyon-nagyon könnyen elsodorná őt az áramlat. Éppen ezért óriási fizikai felkészültség is kell ezekhez a merülésekhez, mert nagyon komoly ólomsúlyokat tesznek a bulvárokra, hogy ne vigye el őket az áramlat. Ők egy létrán leereszkednek a vízfelszín alá, és megpróbálnak ott a vízfelszín alatt oda jutni az adott tárgyakhoz, és azokat megvizsgálni, lehetőség szerint valamilyen típusú felvételeket készíteni. De megint csak gondoljunk bele, hogy egy folyóvízben vagyunk, ahol elképesztően rövid, kicsi a látási távolság. Egy óceánban nagyon-nagyon tiszta körülmények, tiszta látási viszonyok között dolgozhatnak a régészek, de akár egy hazai tóban vagy folyóban nagyon-nagyon pici a látótávolság. Úgyhogy ez nem csak szakmailag kihívás a víz alatti régészet, hanem fizikális szempontból is, hogy mennyi időt tud lent tölteni valaki a víz alatt ebben a sodrásban, hogyan tudja ezeket a tárgyakat felderíteni a legtöbbször 0-20 cm-es látási viszonyok között. Ez egy igazán különleges terület, és természetesen nagyon komoly felkészültségű szakemberek tudnak lemerülni és részt venni ezeken a víz alatti feltárásokon.
És mi történik a leletekkel a feltárás után?
Ezeknek a leleteknek az útja tulajdonképpen nem különbözik a szárazföldben talált régészeti leletek útjától. Ez azt jelenti, hogy amikor kiemelik ezeket a tárgyakat, ugye ez a kiemelés is egy másféle folyamat, mint amikor a földből felszedik a tárgyakat, egy kicsit nehézkesebb. Tehát miután kiemelték ezeket a tárgyakat, ezek bekerülnek az illetékes területi múzeumnak a gyűjteményébe, az egyik épületébe, és ott ezeknek a tárgyaknak megkezdődik a vizsgálata. Ez a vizsgálat, ez lehet valamilyen speciális természettudományos vizsgálat, mondjuk, hogyha sikerült valamilyen fa részt felszínre hozni, akkor megnézzük, hogy ez milyen korú, de lehet, hogy ez inkább egy történettudományi jellegű régészeti vizsgálat, amikor mondjuk egy kőtömböt visznek fel, mint valamilyen típusú írás. Van, hogy ezt kutatják, hogy ez pontosan mi lehet, mit jelenthet, honnan származhat. Amikor ezeknek a tárgyaknak a feldolgozása zajlik, akkor emellett természetesen restaurálási folyamatok is vannak, tisztítási folyamatok is vannak, ezek a tárgyak pedig a folyamat végén leltári számot kapnak, és bekerülnek az adott múzeum raktárába. És ha van esetleg egy kiállítás például, akkor ezeket a tárgyakat elő lehet venni és be lehet mutatni. Illetve ezek a tárgyak nagyon fontosak kutatás szempontjából, tehát a különböző kutatók kutatási engedélyt kérhetnek, és a kutatási engedély birtokában megvizsgálhatják, megszemlélhetik személyesen is ezeket a tárgyakat. A feldolgozás után tulajdonképpen a közönség számára, illetve a tudományos szakma számára egy hozzáférhetőséget biztosítanak a múzeumok. Ezeknek a tárgyaknak tehát az élete az nem ér véget ott, hogy kiszedik őket a mederből.
És ahogy arról már volt szó, egyre nagyobb szerepe van Magyarországon is a víz alatti régészetnek. Hogy látod, mi a helyzet most ezzel kapcsolatban? Egyre többen választják szakterületüknek a víz alatti régészetet, vagy még azért elég kevesen vannak?
Én azt gondolom, hogy ez is egyre népszerűbb lesz, és ezért is fontos például, hogy a magazinunk most ezzel a témával foglalkozik, és ez egy nagyon különleges terület. De ma már vannak olyan képzések, olyan kurzusok, amik konkrétan erre a víz alatti régészeti ágra készítik fel a leendő szakembereket. Itt arra is gondolni kell, hogy Magyarországon a tavakban, folyókban zajlanak ezek a feltárások, de előfordulhat olyan, volt már ilyen, ezt mindjárt el is mesélem, hogy magyar vonatkozású feltárás zajlik, de nem Magyarország területén, hanem például az Adriai-tengerben. Ez a konkrét történet, ez a Szent István csatahajóhoz kapcsolódik. Nagyon tragikus ennek a hajónak a története, az osztrák-magyar monarchiának volt a csatahajója, amit az első világháborúban betettek be 1918-ban. Azért tragikus a története, mert ilyen Titanic-szerű az egész, csak itt nem jéghegy okozta a csatahajó vesztét, hanem torpedók. 1918-ban is az első útjára, az első bevetésére indult el ez a csatahajó, amikor olasz torpedó támadás érte, és hát sajnos azonnal elsüllyedt. Ez a bizonyos hajó is 89-en hunytak el a fedélzeten, kerültek hullámsírba. És azt, hogy pontosan ez a hajó, ez hol süllyedt el, ezt egészen pontosan nem lehetett tudni. Viszont a 90-es évek közepén, ez a 1994-ben megtalálták ezt a hajóroncsot, és magyar szakemberek, magyar víz alatti régész szakemberek a horvát kollégáik együttműködésével elkezdték feltárni ezt a hajóroncsot. Ez a feltárás aztán körülbelül 10 évvel később is folytatódott, tehát olyan is előfordulhat, hogy magyar vonatkozású feltárás zajlik, de nem Magyarország területén. Úgyhogy itthon is még azért nagyon nagy potenciál van ebben a területben, hiszen tényleg elképesztő mennyiségű, nagyon izgalmas lelet lehet a víz alatt az iszapban. Egy picit azért lóg ki még a sorból, hiszen ugye 20. századi hajóról van szó, tehát nem régészeti korú maga a hajó. De a hajó feltárása és vizsgálata az viszont teljesen a víz alatti régészet eszközeivel történt.
És akkor visszatérve magára a magazinra, milyen történetekbe olvashatnak bele az olvasók, az érdeklődők?
Ezek a történetek, ezek hát nagyon érdekesek, hiszen picit ki is tekint a magazin. Tehát nem csak magyarországi víz alatti régészeti történeteket lehet megismerni, hanem bizony nemzetközi jellegűeket is. Erre kiváló példa a spanyol kincses hajóknak a története. Ez ugye egy elképesztően izgalmas, és szerintem nagyon sokakat érdeklő sztori vagy történet. Ugye mindig voltak olyan legendák, hogy nagyon óriási kincsekkel megrakott spanyol kincses hajók süllyedtek el az óceánban, amikor az új világból vitték a végtelen mennyiségű kincset Spanyolország felé. És hát bizony ezek valódiak, ezek a legendák, és ezt is a víz alatti régészetnek köszönhetően tudjuk biztosan. Erre jó példa egy San José nevű hajó, ami a 18. század elején süllyedt el, amit nemrégiben tártak fel. Erről a hajóról azt kell tudni, hogy ez is egy spanyol hajó volt, ami Spanyolországba különböző nyersanyagokat szállított az új világból, majd Spanyolországból a feldolgozás után főleg kész termékeket vittek vissza Amerikába. És hát ez a bizonyos hajó, ez elsüllyedt az útja közben, és elképesztő mennyiségű kincsre leltek a régészek. Ez azt jelenti, hogy több mint 300 tonnányi arany és ezüst érmét találtak, elképesztő mennyiség, illetve több mint 100 ládányi smaragdot is felszínre tudtak hozni, és ezeknek a kincseknek az értéke, ez mai árfolyamon számolva körülbelül 4000 milliárd forint. Elképesztő szám, és ez csak egyetlen hajó a teljes spanyol kincses hajóflottából. Tehát ez is jól mutatja, hogy milyen ereje van, vagy milyen fontos a víz alatti régészet, hogy különböző történeteket, legendákat, ne adj Isten, kevésbé hihető mítoszokat be tudnak bizonyítani. Egy másik ilyen nagyon izgalmas történet, ez a víz alatti parkokhoz, régészeti parkokhoz kapcsolódik. És vannak olyan, nagyon kevés egyébként, de vannak olyan különleges víz alatti régészeti lelőhelyek, amelyek egyedi engedéllyel látogathatóak, tehát le lehet merülni engedéllyel, illetve szakvezető kíséretével, és meg lehet nézni ezeket a víz alatti parkokat. Erre egy kiváló példa Port Royal elsüllyedt városa, ahová szintén le lehet merülni, és szét lehet nézni. Port Royal egy nagyon rossz hírű város volt, kalóztanya, bordélyházak, bűnözés, lezüllöttség jellemezte ezt a kikötővárost, amit azonban egy óriási természeti csapás szinte teljesen megsemmisített. Az 1690-es években egy óriási földrengés rázta meg Port Royal szigetét, és a városnak a kétharmadát elpusztította egy szökőár, a tengerbe veszett a városnak tényleg körülbelül a kettőharmada. A katasztrófában meghaltak körülbelül 2000-en, a katasztrófa után kitört járványokban pedig további 3000-en. Tehát ez egy óriási szám, egy óriási katasztrófa. És hát sokan úgy tekintették, hogy ez tulajdonképpen Isten büntetése volt, a bűnt akarta eltörölni a föld színéről. És a modern régészeti technológiáknak, búvár technológiáknak köszönhetően ezt a várost a víz alatt sikerült elkezdeni ennek a városnak a feltárását. Különböző tárgyakat fel tudtak hozni a tengerre, vagy az óceán mélyéről. Ezek a tárgyak egyébként most már múzeumban látogathatóak, vagy láthatóak. Ami nagyon-nagyon izgalmas, az egy zsebóra, amit szintén fel tudtak hozni, ami egészen pontosan 11 óra 43 perckor állt meg, tehát egészen valószínűsíthető, hogy maga ez a szökőár 3/12 környékén történhetett. Tehát nagyon izgalmas az, illetve egy picit hátborzongató is, hogy a víz alatti régészet segítségével tényleg milyen extrém információkat lehet megtudni, amelyekre nem is biztos, hogy gondoltak korábban, vagy nem is tudtak róla a kutatók, és így meg lehet erősíteni, vagy meg lehet cáfolni korábbi írásbeli forrásokat, vagy korábbi tudást egy-egy katasztrófával, vagy egy-egy történeti eseménnyel kapcsolatban. Tehát ezen kívül a magazin nem kizárólag a víz alatti régészettel foglalkozik, hanem mindig vannak különböző egyéb régészeti témák is. Én azt gondolom, hogyha valakit érdekel a víz alatti régészet, akkor nagyon-nagyon sok információval és nagyon-nagyon sok érdekességgel lehet gazdagabb, hogyha elolvassa határtalan régészetet.